bebizonyította azt, hogy a saját tulajdonságaival, decentralizáltságával, átláthatóságával, globalitásával, hogy tényleg egy olyan értékálló, értékőrző eszköz, ami hosszú távon velük marad, mert igazából nem lehet elpusztítani.
Ez itt az adásidő, a Ma Hét Média Család podcastja Somogyi Szilárddal. Ha azt a kifejezést halljuk, hogy bitcoin, vélhetően egyre többen kapjuk fel a fejünket, hogy ez egy olyan téma, amellyel végre itt lenne az ideje, hogy foglalkozzunk. Erre szántuk műsorunk egy számát is, de rá kellett jönnünk, hogy egy beszélgetés kevés arra, hogy a hozzám hasonló laikusok részleteiben is megértsék a kriptovaluták világát. Kezdet nélkül azonban nincs folytatás, így remélem, hogy a két tehetséges fiatalemberrel, Krómer Bencével és Szaksz Tamással folytatott beszélgetésünknek még lesz folytatása. Azt azonban már az elején el kell mondanom, hogy most következő műsorunk nem befektetési tanácsadás, pusztán a bitcoinnal és a kriptovalutákkal kapcsolatos alapinformációk ismertetése. Hallgasson is figyelemmel és remélhetőleg érdeklődéssel.
Köszönöm akkor Krómer Bencének és Szaksz Tamásnak, hogy elfogadtátok az Adásidő Podcast meghívását. Annyit azért mondjak el, hogy a Kriptofalk a közösség képviseletébe vagytok most itt jelen, vagy pedig általában ilyen a megjelenésetek is, és oktatási tevékenységgel is foglalkoztok, ami rám, meg talán a hallgatóink egy jelentős részére is ráfér, hogyha azt a fogalmat mondjuk, hogy bitcoin. Tehát úgy képzeljétek el most itt engem, itt a hallgatóság egy részének a képviseletébe, hogy teljesen alapvető, triviális kérdéseket tennék fel, például az, hogy mi az a legfontosabb, amit a bitcoinról talán nekem tudnom kéne első lépésbe. Ki kezdi? Bence? Tamás?
Kezdem akkor szívesen.
Jó, tehát Krómer Bence.
Igen, üdvözlök mindenkit, meg köszönjük szépen mi is a ma hétnek a meghívását itt kriptovilág témájában. Tehát a kérdésed, hogy mi is az a bitcoin, vagy hogy fogható meg ez a...
Ezt egyébként így is kell ejteni, hogy bitcoin? Tehát ahogy olvasom, látom?
Igen, így van, így van.
Nekem ez egy ilyen régi, hogy is mondjam, vágyam volt, hogy találjak valakit, aki ebbe a témába tud nyilatkozni. Csak mindig az volt a probléma, hogy nem találtam magyarul nyilatkozni képes embereket ebbe, úgyhogy ezért is örülök, hogy ezeket a kérdéseket föltehetem nektek. Na, de folytasd, Bence!
Igen, tehát, hogy mi is az a bitcoin? Egyéb iránt erről sok ingyenes, meg elég nem is feltétlenül a felszínt súroló, hanem mélyebb tananyagot is meg lehet találni a kriptofalkának a weboldalán, a kriptofalka.hu-n, és itt tényleg több ingyenes tananyag is segíti a kezdeti tájékozódást. Mert nyilván most itt a világban ismét elérkezett egy olyan pont, hogy tágabb értelemben így a szóbeszédnek a részét képezi a bitcoin meg a kriptovaluták világa. Ez is amúgy egy érdekes dolog, hogy ez hogy megy, erre majd később kitérhetünk, de hogy mi is ez a bitcoin, és...
Meg talán ez a másik kifejezés, amit mondtál, a kriptovaluta, ugye? Ez is egy nagyon gyakran ragozott fogalom.
Igen. Tehát a bitcoin, ha azt vesszük, a legdominánsabb vezető, a legrégebbi kriptovaluta. Mostában a bitcoinra amúgy, ami népszerű kifejezés, és nem is mostában, hanem az utóbbi években, ez a digitális arany elnevezés.
Digitális arany. Jól hangzik.
Igen.
Ez egy olyan, hogy kincs, ami nincs.
Lényegében igen, meg ezzel a kincsen amúgy jó helyre is tapintottál. Mert kicsit a bitcoinnak egy ilyen kincs funkciója van. Mit kell tudni amúgy a bitcoinról? Ezt a 2008-as gazdasági világválság iklettem. Satoshi Nakamoto nevéhez fűződik ennek a rendszernek az elkészítése. Itt most megy persze a találgatás, hogy egy ember volt ez, vagy ki volt ez, erről is sokat... Senki nem tudja, egy programozói csoport állt az egész mögött. És annyi a lényege, és innen jön egy-két tulajdonság, ami így az aranyhoz hasonlítja ezt az egészet, hogy talán azt is hallottátok már, hogy ennek véges a darabszáma. 21 millió bitcoin van,
Aha,
amiket...
tehát hogy ezt így meg lehet számolni, hogy akkor van a világon 21 millió bitcoin.
Nem, a 21 millió bitcoin van, ami kibányázható, Ugye ezt bányászással állítják elő, majd erre is
Ez ugye egyre
tehát...
romantikusabb történetté kezd válni, hogy kincs, bányászat, lassan olyan héttörpéket kis lámpással a kezünkbe fogok képzelni, hogy ők állítják ezt elő, vagy bányásszák ki, de gondolom ez nem pontosan így van.
Igen, de tényleg itt a véges darabszám, ami egyrészt itt az aranyhoz is hasonlítja a történetet, ugye aranyból is, ami szintén bányásznak. Elvileg véges a készlete a világnak. Aztán igazából kerülnek elő újabb meg újabb készletek, de lehet mondani, hogy a végéhez közelít. Most a bitcoinnál ez egy kicsit egzaktabb, tehát 21 millió darab van, ami kibányászható a világon. Ebből a bitcoin 21 millió darabból 19,6 vagy már igazából több is ez ki van bányászva. Tehát ez a rendszerben forog. Ez a bányászás tulajdonképpen, mi mert itt millió tranzakció van lebonyolítva a bitcoinnak a hálózatán. És ezeket a tranzakciókat a bányászok validálják igazából. És a validáló munkájukért részesülnek bitcoin jutalomban. Nyilván így lehetett az, aki kezdetektől mondjuk bányászta a bitcoint, az egyrészt sok bitcoinre is tetszett, és ha nem adta el őket, akkor azóta mondjuk egy szép vagyonon is csücsülhet. Tehát,
Egyébként, hogy
hogy
most
ezeket
esnek újra?
a rendszert maga a bányászok tartják fent, és a bányászok tranzakciókat validálnak, és ezért a validálásért tulajdonképpen bitcoin jutalmat kapnak.
Ezt hogy képzelem el egyébként, tehát ilyen, hogy is mondjam, offline emberként, hogy ez a
Körülbelül
bányászat.
ezt úgy, hogy 10 percenként történik meg egy ilyen nagyobb blokknak a validálása, az rengeteg tranzakciót tartalmaz, és 10 percenként bocsátódik ki a rendszerből. És azt mondtam, hogy 19,67 millió bitcoin már elő van, ki van bányászva, és közelítünk a 21 millióhoz. És ezt úgy kell elképzelni, hogy 10 percenként osztódik ki ez a bányászoknak ez a blokk jutalom bitcoinok formájában, amit ugye a munkájukért kapnak.
És mi az ő munkájuk?
Ez a tranzakcióknak a validálása
Ez a
lenne.
tranzakció validálás, ez azt jelenti, hogy pénzküldésnek a jóváhagyása?
Például, igen.
Vagy milyen más tranzakció lehet még?
Nem, hát itt a küld, tényleg a transfereknek a jóváhagyását.
Tehát ez
Igen.
lényegében olyan, mint amit ugye általában az ember így hall róla, tehát hogy ez egy ilyen internetes valuta, egy internetes pénz.
Hát már több is annál, mert itt azért nagyon-nagyon sok víz lefolyt a Dunán. Igen, és már azt lehet mondani, hogy egy elfogadott pénzügyi instrumentum a világban.
Bence, Tamás, tudnátok mondani valami konkrét példát, hogy én, mint egy külsős ember, hogyan tudnék mondjuk például a haszonélvezője lenni a bitcoinnak, mire tudnám használni, vagy mire tudom használni, hogyha lenne?
Mindenképp. Mondd csak, Tomi, hogyha...
Sziasztok, én is üdvözlöm a nézőket, hallgatókat. Elsősorban ugye jelen pillanatban a fő funkciója az értékállóság, az infláció állóság, tehát ezt tudnám kiemelni nála. Tehát a hosszú távú megtakarításnak kínál egy olyan lehetőséget, ami igazából más eszközben nem valósulhat meg. Ha részvénybe fektetünk, akkor az a cég fennmarad mondjuk 30 évig, nem tudhatjuk. Hogyha egy országnak a valutájában tartjuk a pénzünket hosszú távon, azt biztosan tudjuk, hogy inflálódik. Aranyban is tarthatjuk, az is valamilyen formában évtizedeket tekintve infláció álló, de rövid távon már, mint az arany értelmében nézetében 5-10 éven belül volt, hogy ugyanoda az árfolyamat ért vissza 10 éven belül. Tehát akkor mégse annyira infláció álló, mint mondjuk a bitcoin. És a bitcoin az eddigi történelme során bebizonyította azt, hogy a saját tulajdonságaival, decentralizáltságával, átláthatóságával, globalitásával, hogy tényleg egy olyan értékálló, értékőrző eszköz, ami hosszú távon velük marad, mert igazából nem lehet elpusztítani. Tehát az egyik legbiztonságosabb hely lényegében, és úgy, hogy harmadik fél sem szükséges hozzá, tehát ugye nem kell egy bank ahhoz, hogy én bárkinek bitcoin tudja utalni.
Értem. Most, amikor volt az amerikai elnökválasztás, és ugye megválasztották Trump elnököt, másnap lehetett az újságba olvasni, hogy a bitcoin árfolyama mennyit emelkedett, hogy most nem tudom, 100 ezer dollár egy bitcoin, hogy ez nem mond ellent annak, Tamás, amit mondtál, tehát hogy értékálló, tehát hogy maga az értéke az ilyen nagy kilengéseket mutat.
Hát igazából ez jó is, hogy ekkora a volatilitása, mert sok mindenkit be is vonzhat a piacra. Tehát ezt nem hátrányként nézném egyelőre. Hogyha fizetőeszközként akarunk rátekinteni, akkor hátrány a nagy volatilitás, de nem, de elsősorban nem fizetőeszközként akarunk rátekinteni,
Hanem?
hanem értékálló, értékmegőrző eszközként.
Ez a
Tehát, hogy
kincs
így nekem...
funkcióként, amit
Mondd, Bence,
beszéltünk.
még egyszer, bocsáss meg!
De a kincs funkcióként, amit beszéltünk itt az elején is, mert tényleg itt van a lényeg, ez nem az lesz a bitcoinnak, tudsz vele számos helyen fizetni is, de nem az a lényege, hogy te ebből telefont vegyél, vagy bárhol fizetőeszközként használsz, mert ahhoz túl nagy a kilengése. És például emiatt emelkedett ekkorát, vagy két dolog miatt emelkedett ekkorát a bitcoin árfolyam az elnök választás után. Egyrészt a nagyhatalmak közül az első bevallottan pro-bitcoin elnök került most az USA élére. Ez nyilván ad egy löketet az egésznek. Másik részről, hogy USA-nak a tartalékvalutájává szeretné tenni a bitcoint Trump. Ami nem az, hogy nyilván a hosszabb távú jövőre, akkor ezek szerint egy komolyabb értéket tulajdonít neki. Most ha azt vesszük a pénzzel, rengeteget veszít, akár a forint főleg rengeteget veszít az értékéből, de akár az eurót is, hogyha nézzük a dollárral szemben, főleg az elnök választások óta, meg itt a nagy európai inflációval nem megrogyott. Most igen, bitcoin ehhez képest jóval inflációállóbb. És pont amiatt, mert véges ez a darabszám, ez a 21 millió. És ez úgy történik, hogy igazából, és akkor itt, valahogy itt fejeztük be az előző gondolatmenetet, és csak nem jutottunk a végére, hogy tehát a bányászok megkapják a tranzakciók validálásáért az ő bitcoin jutalmukat. Azzal, hogy ők bitcoin jutalmat kapnak, úgy kerül újabb bitcoin a rendszerbe, és majd közeledünk a 21 millió darab számhoz. Viszont a trükkje ott van az egésznek, hogy 4 évente a bányászok jutalma lefeleződik.
Aha.
Ez
Tehát most amit már
minden
addig megkerestek, az veszti el fele értékét, vagy pedig amit
igen,
utána
most
kerestek.
egy blokk kibányászásáért jár 3,12,5 bitcoin, amit szétszórnak a bányászok között. Ez 4 évvel ezelőtt 6,25 volt. Azelőtt 12,5, így és tovább. Tehát az elején nagy volt a bitcoinnak az inflációja, amikor és 10 percenként bocsátódik ki jelenleg a rendszerben, a bitcoinnál ez a 3,12-5. És akkor így közelítünk a jelenlegi 19, hány millió kibányászott bitcoinból a 21 millióhoz.
Értem.
Mivel ez az idők folyamán ez a bitcoin kibocsátás ez folyamatosan csökken, és 21 millió darab van, ez tulajdonít neki egy olyan értéket, amúgy amire rákaptak a befektetők az elején a bitcoinnál, hogy ez tulajdonságaiban amúgy valóban hasonlít az aranyhoz. Annak ellenére, hogy például nem feltétlenül ezért lett kitalálva a bitcoin,
És
hanem
miért
akár...
lett kitalálva? Mi volt az eredeti cél vagy funkció?
Itt inkább a fizetés, a fizetőeszköz. Igen. Ami most elveszni látszik, és ez a kincs funkció, ez úgy néz ki, hogy jobban ül.
Értem, értem. Tehát azért, mert ugye, hogy relatíve kevés van, és teljesen biztosan véges a száma. Tehát az, hogy
Így van.
ilyen
Illetve,
vezető...
hogy csökken az a kibocsátás, tehát, hogy nem fogjuk mi megélni azt a kort, hogy ki lesz bányászva az összes bitcoin.
Igen, mert
Mert
addig ezek a három egész valamennyi ugye feleződni fog, meg
ez
az is
4 évente
hát
mindig
tehát ilyen
felezik.
hatványozottan feleződik, ugye?
Hát a következő 4 év múlva ez a 3,12,5, ez pont a felét, a 1,50 akármennyi.
Igen. És például most már
Igen.
gyakran elhangzott a bányászok fogalma, hogy én hogy lehetek bányász, például, hogyha hozzá szeretnék jutni munkámért cserébe bitcoinhoz.
Igen, vannak ilyen speciális eszközök, kifejezetten a bitcoin bányászatra, ilyen ASIC miner gépeknek hívják ezeket, és vannak cégek, akik ezeket gyártják, és vannak bányászok, akik ezeket folyamatosan vásárolják föl.
És ez micsoda ez a gép magába? Tehát ez valamilyen konfiguráció,
Az elején, amikor a nehézségi szint, a bányászati nehézség, ugye minél többen bányászák, annál magasabb a bányászati nehézségi szint, és az elején még egy laptoppal is lehetett bitcoin bányászni. Amikor még az egy blokkért 50 bitcoin járt, úgy indult a történet.
Ez mikor
És
indult egyébként?
ez azt hiszem a láncra először 2010-be került.
Aha, tehát körülbelül akkor egy olyan másfél évtizeden működik a rendszer, ugye?
Igen. Hát
És
ugye a
akkor
white
mi
paper-t
munka?
azt már előbb megírták, tehát a 2008-as válságra született megoldásként, és azért született rá megoldásként, mert ugye pont a deflációs hatás van beleépítve ezekkel a tulajdonságokkal, hogy a feleződés, a véges szám, ugye ez mind nem mondható el egyik devizára se a bolygón egyik országnál sem. Tehát azok biztos, hogy inflálódni fognak, ez pedig deflálódik, tehát hogy ez pedig pont az ellenkezője van, az ellenkező
Tehát, hogy
vertikál
növekedik
van.
az értéke,
Igen,
ugye?
igen, igen. Tehát a valutákhoz képest biztosan. És sok
Értem.
mindenhez képest, például a Microsoft most fog szavazni arról, hogy a céges tartalékba tároljanak-e bitcoint, és a MicroStrategy, a legnagyobb magánkézben levő bitcoin tulajdonos cég, ők most csináltak nekik egy prezentációt, hogy miért érdemes. És akkor összehasonlítottak a Microsoft-tal, hogy a Microsoft 18%-ot szokott tűri átlagban évente, az értéke a bitcoinnak pedig 60.
Aha, tehát hogy nagyon sokkal többszörös annak, amit a Microsoft elér, ugye?
Igen.
Növekedésben.
Tehát akkor is jobban járnak, hogyha a saját részvényeik vásárlása helyett bitcoint vásárolnak
Vagy
a portfólió
céget
részén.
cserélnek, ugye? Tehát, hogy ez
Annak
eltörlő lesz
örülnének
mindnek.
szerintem.
Értem, értem. A bitcoinról hallottam a legrégebben, viszont párhuzamosan mindig megjelentek újabb és újabb fogalmak is. Most én nem tudnék idézni, de biztos ti kapásból tudtok mondani még további ehhez hasonló eszközt, ami nem bitcoin, de ugyanúgy működik, mint a bitcoin.
Hát nagyon sok született. Én amikor elkezdtem foglalkozni a témával, akkor én 520 körül, 520 darab különböző fajta kriptovaluta volt a világon. Most már szinte mondhatom, hogy követhetetlen
Olyan sok van.
jelen pillanatban már 2,4 millió fölött vagyunk.
Aha.
Tehát, hogy megszámláthatatlan szinte ennek a száma. Úgyhogy
De ez egyébként úgy néz ki, mint például mondjuk egy bicikli verseny, hogy van egy nagy boly, ahol van ez a két egész nem tudom hány millió fajta különböző kriptovaluta, és van akik néhányan, akik megszöktek ebből a bolyból, és akkor van egy ilyen öt vezető, vagy...
ez jó hasonlat.
Igen, jó megközelítés. Igen.
És
Igen,
akkor a
mert
bitcoin mellett mi van még olyan, ami ismertebb és mondjuk nagyobb, erősebb, látványosabb, vonzóbb?
hát a második legnagyobb kriptovaluta dominanciát tekintve, ugye 13% körül van a Bitcoin, 55%-ot birtokol a market kapitalizáció alapján a teljes piacból, és a második az Ethereum, az Ether.
Ethereum?
Igen, Ethereum, igen,
Aha,
ETH
értem.
a rövidítése.
És ezek egymás között versenyeznek ezek a valuták? Tehát az, hogy ki lesz a
Teljesen más
uralkodó?
funkcióval vannak, vagy
De
teljesen más
van egy
problémára lettek
sorrendiség
megálmodva.
van egy sorrendiség a valuták között.
Ja, ezek így valahogy egymás között együttműködnek ezek a kibocsátók, vagy...
Nem, nyilván partnerségek születhetnek, de amit a Tomi is mondott, hogy van egy ilyen piaci kapitalizációnak nevezett történet, aminek az értékét igazából két tényező határozza meg, az adott valutának az ára. Most jelen esetben Bitcoinnál ez 97-98 ezer dollár körül mozog.
Tehát egy bitcoin.
Egy bitcoin. És akkor ezt az értéket fel kell szorozni azzal a mennyiséggel, ami jelenleg körforgásban a rendszerben van, ez a circulating supply, angolul. Van a total supply, ugye ez a bitcoinnál például ez a
Tehát ami
21
már
millió.
kint van, ugye?
Nem, igen, a total, a circulating az, ami már kint van. És a totál itt 21, a circulating meg ez a 19, valamennyi bitcoinnál, és ha ezt megszorozzuk az aktuális árfolyammal, akkor megkapjuk a piaci kapitalizációját a történetnek. És akkor ugyanígy piaci kapitalizációja van minden más kriptovalutának is, és nyilván a legnagyobb kapitalizációjú asset a legnagyobb a piacon, és a teljes piacnak is van egy kapitalizációja, és ennek a kapitalizációnak itt 55-60%-át a bitcoin teszi ki.
Aha, tehát maga több mint a felét, ugye?
Több mint a felét, úgyhogy én nagyon nem lehet mondani még azt, hogy itt valamelyik versenyben lenne vele. Most az Ethereum a legnagyobb, ami 15% alatt mozog, néztük ma, ugye, Tomi?
Igen, 12,8, most pontosan rá is néztem.
És ennek a rendszer egyébként ugyanúgy működik, mint amit a Bitcoinról elmondtatok, hogy bányászák, a bányászok kapják, feleződik, hasonló?
Másképp működik például a második legnagyobb kriptovaluta, az Ethereum, az Proof of Work-ről, tehát ez a bányászati megoldáson kezdető is, de átállt Proof of Stake-re, ami azt jelenti, hogy 32 darab Ethereumot, tehát valaki úgy tud részesülni a hálózat fenntartásából, ezután, hogy nem bányászattal, hanem hogy lekötéssel, tehát hogy 32 darab Ethereumot kell neki hitelbe helyeznie, és onnantól kezdve olyan, mintha bányászta, ergo.
Aha, értem.
Csak ezt most
Jó.
átvitték, a fizikait átvitték a digitális világba, úgymond egy adott szabályrendszerrel, amit ők alkottak meg.
Igen. Lehet, hogy valamilyen folytatását majd megbeszéljük ennek a műsornak, és akkor ezeket a részfogalmakat is majd valamilyen módon megmagyarázzuk. Térjünk vissza egy kicsit a földre, már úgy értem, hogy a saját szám magamnak a biztos talajt jelölő, talán még nem teljesen digitális világot, hogy ti ketten, Bence és Tamás, tehát mi az, amit ti csináltok? Tehát mi az, amit ti tudtok adni például nekem, vagy a hozzám hasonló laikusoknak? Mi az, amivel megkereshetlek benneteket? Mi az, amivel hozzá tudtok járulni az én épülésemhez a digitális valutákat illetően?
Hát oktatásokkal elsősorban nyilván meg azt is, hogy most
És akkor
ha lehet.
megfordítom a kérdést, lehet, hogy rosszul tettem föl. Tehát mi az, amit csináltok a digitális valutákkal kapcsolatosan?
Tehát, hogy hogy tudsz ebből profitálni, vagy.
Nem, pillanatnyilag még csak az, hogy mit tudok felétek esetleg címezni majd. Tehát mondjuk, hogyha ugye említettük a kriptofalkát, illetve vannak ugye esetleg egyéb aktivitásaitok, tehát hogy milyen pluszt tudtok a számomra adni, hogyha elkezdenék veletek mondjuk ennek a beszélgetésnek a hatására valamilyen módon együttműködni, hogyha egyáltalán van valamiféle együttműködési
Attól
lehetőség.
függ, hogy mi az igény, mert ugye mi a piaccal együtt élünk körülbelül már 7-8 éve, tehát mondhatom, hogy egészséges önbizalom, hogy veteránok vagyunk a területen, és tényleg, tehát ez nem csak a munkánk, ez a hobbink is, azt is kijelentetem, és ezáltal, mivel együtt élünk a piaccal, ezért és régóta, ezért rengeteg tapasztalatot szereztünk, amit szívesen át tudunk adni. Akár kezdőknek, haladóknak, vagy akár hogyha valaki hosszú távon szeretne ezzel a világgal foglalkozni.
Értem. Tehát például, hogyha én úgy gondolom, hogy ebbe valamiféle fantáziát látnék, vagy tovább szeretnék még művelődni, épülni ebbe a témába, akkor kereshetlek benneteket, és akkor hova tudunk eljutni, hogy egy ilyen képzett, elméletileg képzett befektetőjelölt lehetnék, vagy pedig vásárlójelölt, vagy felhasználó?
Hát attól függ, hogy ez megint nálad, hogy mi a cél. Igazából igen, befektetéseket is a saját portfóliónkkal ugye folyamatosan csinálunk, és ezeknek a tapasztalatait is szívesen megosztjuk másokkal, hisz ne essen bele mindenki ugyanazokba a buktatókba. És ezért ugye mondjuk inkább úgy tudnám ezt megfogalmazni legjobban, hogy akiket szoktuk oktatni, őknek itt lerövidül ez az idő, amíg beletanulnak ebbe, akár csak hogy tudnak a valutájuk mellett jobban értéket megőrizni hosszú távon, vagy csak egy ilyen kis pénzügyi szocializáltság, ami egyenesen a leginnovatívabb területről jön.
Értem.
Igen, egy szemléletet biztosan tudunk adni ez az egészhez, mert azért megvan ennek a kultúrája, hogy nem szabad eszetlenül csinálni. Azért megéltünk, amit a Tomi is mond, hogy már veteránoknak számítunk itt hosszú évek alatt, tehát itt pár piaci helyzetet már megéltünk. Most nyilván minden
Tudnál
attól
mondani
hangos.
esetleg valami konkrétat, hogy mit értesz ez alatt?
Persze, most minden attól hangos nyilván, hogy emelkednek az árak. Ilyen környezetben úgymond lehet is lubickolni, hogy gyakorlatilag bármibe teszel, az emelkedni fog, és el is tudod hinni, hogy ez örökké tart. Tulajdonképpen amúgy az a fajta visszhang, amit most kap a kriptopiac, meg a Bitcoin, hogyha kicsit megfordítjuk a pszichológiáját az egésznek, ez nyilván már akkor történt meg, amikor 100 000 dollár fölé emelkedett a Bitcoin ára, ami így aktuális árfolyam csúcs.
Volt
Tehát,
már
hogy
ilyen, tehát akkor még nem volt ilyen magasan az ára, ugye? Vagy ezt
nem,
kell
nem.
fordítani?
Most, ha egy ilyen technikai kikötést teszek, akkor már nem is biztos, hogy a Bitcoin már olyan jó eszköz befektetésre ilyen baromi magas áron.
Értem.
Mégis most kezd rászállni a mainstream média, stb. Nyilván
Miközben
ennek
például mi is ugye most jelentkeztünk.
megvan, tudod, ennek tényleg ez egy nagyon fordítottan kell gondolkodni ezen a piacon. Tehát, hogy
Mindig
ezért mondom,
rendben.
a
Ezt nem.
szemlélet az első, ahonnan indulsz. Azért ennek a piacnak, amit mondtunk, hogy nagyjából a 60%-át értékben megadja a Bitcoin. És van kettő, több mint 2 millió kriptovaluta, amiknek, tehát a kriptóknak, amiknek a nagy része nem teremt értéket igazából, és nagyon sok a szélhámosság is.
Igen, épp ezt akartam kérdezni, hogy elég gyakran hallok közvetve másoktól is, hogy megkeresik őket különböző befektetési lehetőségekkel, ilyen XY per 100, meg hasonló fantázia
A
nevű.
normális projektek például nem fognak felhívni téged, és
Aha.
hogyha ezt, akkor itt most lehet hangoztatni, hogy ha valaki tapaszt, és megkeresik, és elgond, akkor inkább keressen meg valakit, akár mondjuk a Falkánál erre van kapacitás, de nagyon-nagyon sok rossz példát, és sajnos több rossz példát hallani, hogy befülöttek emberek befektetésre, mert pont ilyen időszakban, amikor ennek a piacnak van egy nagyobb visszhangja, akkor könnyebben kap Gellert egy szélhámos projekt is, és nyilván ez benne van a pakliban. Ez amúgy minden évben ki is borítja, vagy minden ciklusban a piaci szereplőket, de sajnos ez ilyen, úgyhogy nagyon óvatosságra intünk mindenkit, hogyha itt nagyon erőszakosan vagy keresgélnek valakit, valakik valamitől, hogy ide fektessetek, ide hozzatok, mi meg tízszerezzük a pénzeteket, új bitcoin, tehát egy ilyen nincs. Nagyon
Értem.
óvatosan.
Értem.
Ezt úgy kell elképzelni ezt a
Értem.
világot most, ezt a vadnyugatot, mint annó az internet boom idején, az internet legelején az első cégeket. Ott is ömlött beléjük a pénz, és nagyon jól tudjuk, hogy mondjuk öt maradt fenn belőle.
Igen, ez volt, emlékszem meg, ez a dotcom lufi, ugye? Tehát, hogy
Így
bármi,
van,
aminek pontcomra
így van.
végződött a neve, akkor az.
Most ugyanez van itt a kriptoiparágban is, hogy bármi, ami blockchain projekt, abba jó szerint ömlik a pénz, viszont lehet, hogy semmi. Sajnos ugye, mivel egy forradalmi új innovatív megoldásról van szó, ezért itt most oldalt kap sajnos a jó meg a rossz oldal is, mint minden új dolognál. Tehát egy jó szűrőrendszert kell az embernek felépítenie, mielőtt hosszú távon mondjuk bevásárolna ebbe a piacba.
Értem. Tamás,
Amúgy,
Bence,
amit legjobban
köszönöm.
hozzá tudunk adni a rendszerhez, hogy azért azt hallod, hogy sok tényezős, meg komplex ez a világ nagyon, és nem is érdemes csak hosszú távon szemlélni a dolgokat. Mi is nagyjából ilyen 3-4 éves ciklusukban tekintünk a piacra, és amit tudunk, hogy azért ezt a ciklust amennyire lehet végtelenség leegyszerűsíteni, tudod, valakinek, hogy mert itt nagyon el lehet veszni.
Értem, értem. Főleg,
Amire
hogy
a Bence
ezen.
is mondta, hogy fordított pszichológiát, hogy a gondolatmenetet nem fejeztük be, hogy kell gondolkozni, tehát akkor kell bitcoint venni, amikor mindenki elad,
és tehát kb. Vér folyik az utcákról, is szokták mondani, tehát amikor mindenki azt mondja, hogy ebből nem lesz semmi, és akkor kell eladni, amikor mindenki erről beszél. Tehát ugye ez a fordított pszichológia, és valaki ezt az egyet betartja az életében, de ugyanígy alkalmazható részvénypiacra is. Tehát, hogyha mindenki arról beszél, akkor azt valószínűleg már eladni kell. Hogyha már a taxisofőr is, meg a pincér is arról beszél, akkor rövid távon nyilván ez egy indikátora is lehet a
Értem, értem. Egyébként így a ti
döntésnek.
tapasztalatotok alapján, ugye említettétek, hogy már több éves tapasztalattal rendelkeztek, hogy így a lakosságnak körülbelül meg lehet satszolni, hogy mekkora része került egyáltalán kapcsolatba magával a témával? Tehát, hogy
Hát a
mennyire
kriptoszektorral,
elterjedt?
igen, én olvastam most egy kimutatást, pont ez a Microsoftnak készült kimutatást a Microsoft oldaláról. Ha jól emlékszem, akkor ott 625 millióan
Tudnak
kriptóznak.
róla.
Kriptóznak, igen. Hát
Kriptóznak.
nem
Tehát,
sokan
hogy
tudnak róla
gyakorlatilag
már,
kapcsolat.
kategória. Van közük a kriptovalutához, igen. Tehát már wallettal rendelkeznek, vagy már használtak bitcoint, vagy egyéb kriptovalutát. Tehát ez már 1,5 milliárd körül van ez a szám. Gyorsabban is terjed, mint az internet is például a bitcoin.
Értem. Ti Magyarországon vagytok ugye főképpen aktívak, most, amikor beszélgetünk, ha jól tudom, Budapesten vagytok,
Igen.
hogy például mondjuk a magyarországi helyzetet, azt így a saját tapasztalatok alapján, nem akarok én most valami általános statisztikákat tőletek kérni, de így a ti tapasztalatok alapján mennyire ismert a téma maga Magyarországon, vagy a magyar közösségen belül? Mert ugye volt egy nagy sikerű előadásotok Dunaszerdahelyen is, ha jól tudom.
Igen, voltunk már Dunaszerdáján, nagyon jól is sikerült, meg élveztük az ott létet. Magyarországon, hát az Z-generációban már szinte mindenki. Tehát tanítunk a Tamással az Óbudai Egyetemen például. Ott nagy érdeklődéssel fogadják amúgy mindegyik félében a tárgyat, de az lehet is, hogy az Z-generációban teljesen beitta magát
Az
a
égenerációban.
Igen,
Tehát
igen.
ez a tizenvalahány évesek, mostani tizenvalahány?
Abszolút 10-20 éves
Értem.
srácok, lányok ott nagyon népszerű. Hát előtte lévőben nem tudom, ezt én se tudnám amúgy pontosan, nem is.
Valószínűleg a korral fordítottan arányosan változik, ugye, az érdeklődés, vagy pedig a maga a felhasználóság. Tehát minél idősebb esetleg valamelyik korosztály, annál kisebb az affinitása, hogy ezekkel az információkkal egyáltalán kapcsolatba akarjon kerülni.
Igen, de ha jól tudom, a legtöbb bitcoin befektető az pedig ilyen 35 és 45 között van. Tehát, hogy
Nyilván az
ők viszont...
Z-generációnak még olyan tőkéje nincs erre, igen.
Aha.
Igen,
Tehát először
tehát
a szellemi tőkét teremtik meg, hogy értsenek hozzá, ugye? Vagy
igen.
mikor?
Hát igen, őket érdekli a 35-45 közötti korosztályt, meg nem biztos, hogy meg akar érteni, de tudja, hogy ez egy jó dolog.
Azt megkérdezhetem, ti mennyi idősek vagytok? Tamás?
Én 38.
Bence?
Én 33.
Na, akkor ott vagytok. Akkor legjobb embereket találtuk meg, a legalábbis, ami az életkort illeti.
De igen, mi korosztályunkban is abszolút ez már elterjedt, és fölöttünk lévő generációk, vagy inkább a befektetés szintjén, hogy már azt nem tudják megkerülni ők se, hogy tudod, sokat gyára merül fel, hogy hát ez már megint kiugrott, előtte össze is esik, tehát hogy ez egy nagy életutat jár be ciklusonként, és ezért pont ez a nagy ártartomány, amiben mozog, emiatt nyilván ez baromi veszélyes is, de emiatt meg nagy potenciális van benne.
Hát meg
Igen.
ugye az, ami nekem így laikusként így föltűnik, vagy megmaradt az emlékezetemben, hogy amikor először elkezdtem a bitcoinról hallani, olvasni, akkor a kérdés az úgy állt, hogy egyáltalán megmarad-e, tehát hogy lesz ebből 5 év, 10 év múlva valami, nem pedig az, hogy mennyit fog érni. És ugye, minthogyha ez a kérdés kiment volna a divatból, tehát az, hogy a perspektívája már olyan értelemben, hogy egyáltalán megmarad-e ez valamiféle, hogy is mondjam, entitásként vagy szubjektumként, és akkor ez
Itt a pont, ugye ez a,
valószínűleg.
igen, a lényeg, hogy nincs is ugye fölötte senki, ez a decentralizáltsága, hogy nincs
Igen.
kormány, meg kibocsátó mögötte, igen.
Igen, még ezt akkor a végére megkérdezném, hogy így az első élményeim, vagy olvasmány élményeim között ez is szerepelt, hogy az inkognitó szinte teljes körű megőrzése, amit ugye nem annyira szeretnek mondjuk úgy a kőbankok, vagy pedig a klasszikus bankvilág, tehát mindent identifikálni szeretnének, és hogy a bitcoin egyik előnyének, hogyha lehet ezt akár idézőjelbe vagy nem idézőjelbe mondani, előnyének azt tartották, hogy anonimitás biztosít a pénzfunkcióval kapcsolatos tranzakciók indítóinak, befogadóinak. Ez mennyire van még mindig így a, hogy is mondjam, az érdeklődésnek a motiválására.
Meg lehetne oldani az anonimitást, de tulajdonképpen már nem. Tehát azt, mert igen, régen az is kérdés volt egy nagy esésnél, hogy megmarad-e ez az egész fal, vagy nem tiporják el. Megmaradt, sőt igazából azóta egy teljesen szabályozott eszköz lett az USA-ban is, meg az Európai Unióban is, idén 2024-ben, sőt igazából már bankok árulják, ezt most hagyjuk is, de ez is egy nagy fundamentum volt az évben, ilyen ETF-ek formájában, hogy elkezdhették nagy bankok, alapok árulni, tartani, felvállalni a bitcoint, mert azért tegyük hozzá, hogy ezek a nagy befektetők régóta a piacon vannak, csak kommunikációban ez lepraként volt kezelve. Na most ez megtörtént, ez az elfogadás, ez a szabályozás. Ezzel azért az anonimitásnak a nagy része is ugrott.
Értem, értem. Tehát valamit valamiért kellett, ugye? Akkor a
Hát, hogyha igazából, hogyha a küldő és a fogadó be van azonosítva, akkor az teljesen átlátható az egész bolygó számára, hogy ki utalt kinek. Tehát a Bitcoin az lényegében egy nyílt Excel táblázat, ami megmásíthatatlan. Konkrétan ez a blockchain, így kell elképzelni. És ott igazából a legbutább az, aki mondjuk bűnözőként a bitcoinon akar pénzt mosni, vagy takargatni, mert nem lehet. Tehát mindenki számára az összes tranzakció ott van az interneten, csak be kell azonosítani a két felet. És ugye a szabályozások ugye elhozzák, hogy megkövetelik ezeket az azonosításokat, például, hogyha valaki egy tőzsdére szeretne regisztrálni.
Na hát
Tehát
ez
ahol ezt te adni venni tudod, oda kell egy
valóban.
regisztráció, ami a személyigazolványodat, lakcímedet, mindent meg kell adni, és akkor így egy az a KYC-nek, Know Your Customer-nek nevezett történet, a személybeazonosítás. És így
Értem.
innentől, hogyha ezt rendes nagy platformokon akarod csinálni, akkor ehhez vagy kötve.
Értem.
És akkor az anonimitás veszít.
Urak, az idő repül, mint egy bitcoin rendszerben, és most már rájöttem, hogy magamnak egy kis csalódást okoztam, mert azt gondoltam, hogy itt egy ilyen jó félórás vagy félórás beszélgetés kapcsán sikerül majd föltérképezni mindent, ami a bitcoin fogalmához legalábbis alapszinten, vagy az érthetőséget lehetővé tevő szinten elhangozhat. Én úgy látom, hogy ennek azért valamiféle folytatást kell adni, bár most én csak a saját nevemben beszélek, ugye itt a vezetőség nevében nem ígérhetek azonnal valamiket, de én mindenképpen nagyon köszönöm Grómer Bencének és Szaksz Tamásnak, hogy ezeket az információkat elmondták. Remélem, hogy a közeli jövőben ismét találkozunk, és hogy tudjuk ezt folytatni, de aki ezt meg akarná előzni, ők hol találnak meg benneteket?
Hát nem is tudom, mert nem is szoktuk tényleg így reklámozni
Értem.
magunkat. Tomi, neked van ötleted?
Ez akár a kriptofalkán keresztül, igen, meg
Tehát, hogyha beírjuk
hamarosan.
az internetre azt, hogy kriptofalka, ilyen nemzetközies módon, hogy kripto Y-nal falka,
Így van, így van.
Így
akkor
van.
rátok találnak az érdeklődők.
Hát, hogyha
Jó.
velük felveszik a kapcsolatot, akkor akár igen egyébként. De nekünk is lesz majd egy oktatási felületen, mi is dolgozunk régóta, hogy online is tudjuk ezt szélesebb körben csinálni, úgyhogy, de az még fejlesztés alatt van.
Na jó, hát hogyha amikor kezdtek, akkor megint csak a magam nevébe arra kérlek benneteket, hogy akkor jelentkezzetek, és akkor lehet, hogy tudunk itt akár az Adásidő podcastba, akár a Magyar Hét heti lapba, vagy a mahét.sk oldalon valamiféle, mondhatom úgy, hogy közérdeklődésre számottevő információt közölni bitcoin vagy kriptovaluta témába. Urak, köszönöm szépen még egyszer Grómer Bencének és Szaksz Tamásnak, hogy rendelkezésre álltatok, és köszönöm az Adásidő podcast hallgatóinak is, hogy velünk tartottak. A viszonthallásra, szervusztok!
Köszönjük
És
szépen!
köszönjük a
Sziasztok!
meghívást! Sziasztok!